Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig dr. Nagy Andrea Magdolna ügyvéd, a Vámosi Nagy Ernst & Young ügyvédiroda képviseletében. Szervusz, köszönjük szépen, hogy befáradtál hozzánk.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a felkérést.
És hát azt még nem árultam el, hogy fogyasztóvédelem témakörébe fogunk beszélgetni, annak vagy a szakértője. Beszélgetésünk apropóját nem csak ez a széles terület adja, hanem tulajdonképpen az, hogy idejévre meg van hirdetve egy 30 pontból, pontosabban 33 pontból álló hivatalos ellenőrzési program, amely valószínűleg érdekli majd a vállalkozásokat, de előtte, mielőtt a hártóba vágnánk, javaslom azt, hogy úgy generálisan adj légy szíves képet a magyarországi fogyasztóvédelemnek a jogi hátteréről.
Köszönöm szépen. Nem fogok nagyon történeti kitekintésekbe belemenni, de a háttérről azért annyit röviden felvázolnék, hogy ugye a 90-es évektől indult meg dömpingszerűen a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak a gyártása. A 91-es társulási megállapodás aláírását követően, mondjuk ha emlékszünk rá, akkor létrehozták például a fogyasztóvédelmi főfelügyelőséget, 97-re datálódik a fogyasztóvédelmi törvényünk. A nagyon régi butordarab, amire mindenki emlékszik, talán a kötelező jótállásos kormányrendeletünk elődje, ami még 91-es volt szintén, utána 2003-ban kicsit átszabták, sőt két éve ismét átszabták, most már vannak termékek, amikre 3 év kötelező jótállás jár. Tehát egy dinamikusan fejlődő jogterületről van szó, amúgy uniós háttérrel is dinamikusan fejlődik. Annak idején a római szerződés aláírás akkor nem volt szempont a fogyasztóvédelem, nyilvánvalóan akkor arra koncentráltak, hogy a népszabadságot biztosítsák, és egyáltalán létrejöjjön az akadálymentes belső piac. Valamikor 72-75 tájékán utána már az életminőség javítása érdekében is a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem az napirendre került, és nagyon dinamikusan, szépen kiegészítésre kerültek, és újabb területeket is lefettek ezek a jogszabályok. Úgyhogy ma én úgy gondolom, hogy majdnem minden átlagember ismeri nagyjából legalább túlig, hogy hol számíthat fogyasztóvédelmi jogi védelemre. Én úgy gondolom, hogy például a termékbiztonság kapcsán ez egy nagyon jó dolog mindannyiunk számára, hiszen azért a veszélyes termékek azok okozhatnak sérülést, csúnya sérüléseket is. Tradicionálisan a magyar fogyasztóvédelmi jog kiemelten foglalkozik a termékbiztonsággal. EU-n belül is komoly hangsúlyt kap ugye ez a terület. És hát ha mondjuk a klasszikus adásvételekre gondolunk, akkor természetesen a kiindulása az ugye a pacta sunt servanda elve, de mégiscsak fogyasztóként tudjuk, hogy vannak többletjogosultságaink. Nyilván vállalkozások részéről tudomásról kell venni, hogy nem mindig egyszerű a megfelelés, de az aszimetria, ami ugye információhiányban jelentkezik, és a gazdasági erőben is ugye különbözünk általában, tehát átlagemberként vállalkozással szemben, szolgáltatóval szemben az ember máshogyan van, mint amikor mondjuk magánemberek adják, veszik egymás között a bicikliüket. Tehát visszakanyarodva a fogyasztóvédelmi joghoz, azért a rendeltetés az az, hogy valamelyest kiküszöbölje a nagy különbségeket, és biztosítsa a mellérendeltségnek az érvényesíthetőségét.
És miként utaltál rá, ezen a területen már, mint ami a jogágat illeti, ha lehet így fogalmazni, ugye 90 előtt a fű se nőtt.
Kevés, igen.
Egyfelől, másfelől, ha jogágokat említünk, ugye itt különböző területek szabályozzák a fogyasztó védelmet, de hogy a átlagos halandó is teljes egészében képbe legyen, ugye van azért üzleti szféra számára fontos fogyasztóvédelmi terület, és van a átlagos halandó számára is fontos fogyasztóvédelmi terület, tekintettel arra, hogy mi egy tematikus csatornában ülünk, mégis egy gazdasági jellegű rádióról van szó. Nézzük első körben az üzleti szférát, hogy és miként artikulálódtak az elmúlt 30 év leforgása alatt a fogyasztóvédelemnek a jogi szabályozásai.
Jó, hát akkor ismét mondjuk az adásvételi szerződéseknek a területével kezdeném. Különösen mondjuk a külföldről, Magyarországra ideérkező vállalkozások nem szoktak tudni mit kezdeni, pont a kötelező jótállással. A minőségvédelem, vagy egyáltalán kicsit még hátrébb lépve a szerződésszegésekkel kapcsolatosan, ugye a polgári törvénykönyv a régi és az új is az komoly rendelkezéseket fogalmaz meg, és más játékszabályok vonatkoznak business to business, mint business to consumer vonatkozásban. És még azok a vállalkozások is jó, hogyha tudják, hogy Magyarországon a magyar kellékszavatosság, termékszavatosság, kötelező jótállás, és ehhez képest mondjuk a gyártói jótállás a háttérben nagyjából hogyan fészülhet össze, hogyha ők maguk nem állnak közvetlen kapcsolatban fogyasztóval. Gondolok itt arra, hogy vannak iparágak, példának említsem mondjuk az ékszerbizniszt. Nagyon gyakori, hogy ezek a 250 ezer forintnál drágább termékek nyilvánvalóan kötelező jótállásosak, de mondjuk a mama cég a gyártó más felet ad. A magyar forgalmazó pedig adott esetben a pulton ott ragad a termékével, és a nyakán marad. Ha úgy értékesít terméket mondjuk Magyarországon egy vállalkozás, hogy nem szán időt, energiát arra, hogy megnézze, hogy pont a fogyasztóvédelmi szabályok miatt mi mindennel kell felelnie, vagy meddig kell felelnie, mire köteles, akkor előfordulhat az, hogy nem biztos, hogy megéri neki a nap végére mondjuk egy-két év távlatában ezt a bizniszt folytatni, de ugyanígy említhetném mondjuk azt a részét is a történetnek, hogy azzal is számolni kell, és ez nem is annyira a jogi szabályozás, hanem a végrehajtás szintjén jelentkezik, hogy a magyar hatóságok, fogyasztóvédelmi hatóságok, és több is van belőlük, kvázi jóval ambiciózusabbak, mint tőlünk nyugatabbra. Lásd ellenőrzési és vizsgálati program, ami minden évben van, most csak 33 pontból állt, vagy 50 pontból állt, előtte 48-ból.
Hát, erre szerintem mindenki felkapja a fejét, azt mondtad, hogy ambiciózusabb a magyar hatósági
igen,
hozzáállás?
Én úgy gondolom, hogy ambiciózusabb, de ez nem feltétlenül rossz az átlagembereknek, a vállalkozásoknak viszont számolniuk kell vele. Tehát, ahogy számolnak azzal, hogy mondjuk rigorózus a NAV, számolni kell azzal is, hogy rigorózus a fogyasztóvédelmi hatóság. A rigorózusság alatt pedig rögtön megemlíteném, hogy például egy fogyasztó megtévesztéses tényállásnál, amikor nem valósat, nem pontosat kommunikálunk a termékünkről, akkor mondjuk, ha a kormányhivatal jár el, akkor 15 ezer forinttól indul a bírság, és kiszabható multi esetében mondjuk 500 millióig, KKV esetében jóval mérsékeltebb 500 ezeres plafonnal számolhatunk. Van viszont egy ilyen 5%-os nettó forgalmi érték, ami szintén úgymond célszám, de ha a gazdasági versenyhivatal indítja az eljárást, akkor szintén számolni kell, és érdemes azzal, hogy mondjuk az elért éves nettó árbevétel maximum 10%-áig kiszabható a bírság. Tehát az már akár milliárdos téter is lehet.
Magyarán nem árt egyébként, hogyha egy adós kollega mellett van egy fogyasztóvédelmi területtel foglalkozó szakértő is?
Igen, én úgy gondolom, hogy kezdünk eljutni arra a szintre, hogy érdemes előzetesen felkészülni.
Hát kimondom, én helyette túlszabályozottá vált picikét, ahogy észrevettem, legalábbis itt erre tudnék hajazni, hiszen említetted, hogy 33 pont és korábban ezzel jóval több pontos volt a ellenőrzési program, azonnal kitérünk erre is, de akkor visszadom neked a szót, hiszen mi maradunk továbbra is az üzleti szférát érintő fogyasztóvédelmi jogi háttérről. Néle.
Igen, lassan valóban a túlszabályozás érzése is felüti még a gyakorló kollégák fejében is feljön ez a gondolat, hogy hú, akkor most ezt is, azt is. Ugyanakkor persze a cél az, hogy minél cizelláltabban és minél több területre védelmet nyújtson a jog az állampolgároknak, és egyáltalán ugye, ahogy fejlődik az életünk, a jogra jellemző és a fogyasztóvédelmi jog sem kivétel ez alól, hogy próbálja leképezni a problémás helyzeteket, és azokra játékszabályokat biztosítani. Van, amikor ez sikerül, nagyon jól, van, amikor ez elsőre nem annyira, van, amikor picit túlszabályozásba kerülünk. Én per pillanat gyakorló jogászként azért néha úgy érzem, hogy már nagyon kazuisztikus a fogyasztóvédelmi szabály anyag, és ugye a probléma abból is adódik nagyon gyakran, hogy uniós szinten többnyire azért irányelvekkel operál a jogalkotó. Ez azt jelenti, hogy megmondják a tagállamoknak ezek az irányelvek, hogy nagyjából hogyan kell, hogy kinézzen a nemzeti szabályozás, de nem azt mondják meg, hogy egy az egyben hogyan kell kinézni. Utóbbi eset akkor van, amikor rendelettel operál az EU. Na most a fogyasztóvédelmi jog területén inkább többségében irányelvek állnak a háttérben, ami azt jelenti, hogy csak jogközelítésről beszélhetünk tagállami szinten, és vannak különbségek. Na, ezek a különbségek vezetnek a leggyakran bírsághoz, amennyi mondjuk külföldi vállalkozás kíván Magyarországon fogyasztókat megcélozni.
Magyarán egy osztrák hátterű cég, ha követi mondjuk az osztrák fogyasztóvédelmi jog összes előírását, nem biztos, hogy ez elegendő Magyarországon?
Biztos, hogy elvérzik.
Arra még légy kedves, világíts rá, hogy egyébként egy átlagos EU tagállamhoz képest a magyar jogi szabályozás ezek szerint akkor bürokratikusabbnak tűnik? Mint például, hogyha nézzük itt a közvetlen szomszédunkat, mondjuk Ausztriát vagy Németországot, akit túllépünk?
Részben bürokratikusabb is. Most például visszakanyarodnék egyébként a termékbiztonsághoz, bár hozzá is teszem, hogy 2021. június 16-a óta létezik egy Európai Uniós rendelet, ami szabályozza a piacfelügyeletet és a termékbiztonságot, de tény, hogy és egységesítette a szabályokat. Most a korábbi magyar szabályozás egyébként szigorúbb volt. Most első körben nem rögtön eljárás indítással indul mondjuk egy veszélyes terméknek a detektálása, hanem van egy kis türelmi idő, amíg önkéntes korrekciót megtehetnek az érintett forgalmazók, gyártók, importőrök és mindenki. De alapvetően azért mondjuk minőségvédelem frontján, vagy panaszügyintézés frontján én azt gondolom, illetve még akár a fogyasztó megtévesztéses tényállásoknál is, hogy amennyiben a gyanú felmerül a hatóságban, hogy jogsértés következett be, jellemző az eljárás megindítása. Tehát ott nem beszélgetnek az érintett vállalkozással, hanem eljárás indul, ilyenkor a cég kap egy levelet, az van benne, hogy eljárás megindításáról szóló végzés, van ott valami határidő, hogy akkor 8 vagy 15 napon belül egy csomó adatot szolgáltatni kéne, és az első pillanattól fogva komoly fókuszt igényel az ilyennek a kezelése, mert amúgy meg azok a cégek, akik úgy sodródnak, és úgy gondolják, hogy ó, a hely ráérünk erre még, ugye rossz hír, hogy egyfokúak ezek az eljárások, tehát a közigazgatási eljárásokon belül a fogyasztóvédelmi hatósági eljárások is, ami azt jelenti, hogy ha megszületik a döntés, a határozat, és engem elmarasztalnak cégként, akkor nem nagyon van lehetőségem érdemben vitatkozni még közigazgatási szinten, hanem sajnos kénytelen vagyok, ha vitatkozni szeretnék, bíróságra menni. Perelni meg azért nem olyan egyszerű, nem is olyan olcsó. Tehát én minden vállalkozás...
És hosszadalmas
is, hosszadalmasabb is. Tehát én mindenkit arra buzdítanék, hogy az első ijegységen esünk gyorsan túl, keressünk szakembert, aki segít, ér segítséget kérni, és próbáljunk kooperatívan hozzáállni, mert amúgy pedig a kormányhivatalok is, és a, hát mondjuk én most a gazdasági versenyhivatalt említeném, és akkor maradjunk mondjuk a fogyasztó megtévesztéses tényállásoknál, tehát mondjuk azoknál a reklámoknál, amik félre mennek, mert a hatóság álláspontja szerint mondjuk elrejtettek releváns információt, nem pontosan mutattak be valamit, tehát megtéveszthették a fogyasztót. Na ilyenkor nagyon fontos, hogy az első pillanattól fogva az ember megpróbáljon együttműködni a hatósággal, és ennek például ékes bizonyíték lehet, hogyha kifogásolt magatartással azonnal leáll az érintett vállalkozás. Tudom, sokba kerül, de érdemes a címkéket újra nyomtatni, érdemes leállítani esetleg a folyamatban lévő reklámkampányt, mert bizony több 10 millió vagy több 100 millió forint is állhat rajta, hogy a cég az reagál-e, és megpróbálja orvosolni a kifogásolt tényállást, vagy bevárja a végét. Tehát nagyon sok enyhítő és súlyosító körülmény azért árnyalja a végeredményt.
Különböző jogágok foglalkoznak Magyarországon a fogyasztóvédelemmel. Van-e olyan egységes keret, amit ti alaptörvényként, ha lehet így fogalmazni kezeltek, tehát alapjogszabályként, amely kihat a fogyasztóvédelemre egészére, tehát hogy egységes keret befoglalva nagyjából?
Említésre érdemes minden bizonnyal a 97. évi 155-ös törvényünk, a fogyasztóvédelmi törvény. Hallottam olyan családtagomat, aki azt mondta, hogy te, Andi, én ezt elkezdtem olvasni középen, kinyitottam, és békültető testületekre vonatkozó szabályokat találtam benne, akkor most ez hogy is van. Tény, hogy eljárásjogi és anyagi jogi rendelkezéseket is magában foglal ez a kódex, de nagyon sok részterületét a fogyasztóvédelemnek azért felhozza. Plusz-minusz ott van a polgári törvénykönyvünk, a régi és az új is, ami nagyon releváns, hogy a fogyasztóvédelmi jogokat biztosít nekünk az említett minőségvédelmi területeket illetően. A piacfelügyeleti törvény, a gazdasági reklámról szóló törvény, a versenytörvény is tartalmaz releváns rendelkezéseket, illetve az FGTV-t szokták az FTTV-vel keverni. Ez az utóbbi, ez nem egy tüsszentés, hanem a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló jogszabály, ami egy hírhet úgynevezett fekete listát is tartalmaz benne azokkal a tényellensokkal, amit minden kreatív és szélszes kollégának is szoktam figyelmébe ajánlani.
Nagyon fokozódik a hangulat a fekete lista apropóján. Mire kell asszociálnunk?
Fekete listás tényállásnak nevezik azokat a magatartásokat, amiket mindenképpen érdemes elkerülni. Én inkább piros listának neveztem volna, de mindegy, fekete listának tartalmazzák. Ezek azok a magatartások, amelyeknél viszonylag gyorsan bírság a vége. Mondok egy régről ismert példát, a csalogató reklám, amikor bemegyünk az üzletbe, mert meg lett hirdetve, hogy aznap akciós a, nem tudom én, valamilyen kütyű, vagy valamilyen élelmiszer, és a már a nyitáskor sincs belőle, vagy mondjuk van belőle 3 darab, ami rögtön elfogy 8 percen belül. Ez például egy fekete listás tényállás, de ugyanilyen, és ez már újabb tényállás, amikor a fogyasztói vélemények kapcsán nem biztosítja a fogyasztói véleményeket közzétevő cég, hogy ezek valós vélemények legyenek, és valós fogyasztóktól származzanak, hanem úgy nagyjából el van azzal, hogy majd történik valami. Ez tavaly május 28-tól egy vékonyabb jeget jelentő terület, és akkor van számos egyéb tényállás, mondjuk a gyermekek felszólítása a vásárlásra, az szintén kerülendő, nagyon jó ötlet lehet mondjuk mindenféle gyermekek számára vonzó csodakürtel reklámozni gyermek multivitamint, mondjuk az olyan csatornán, ahol pont véletlenül gyermekműsorok futnak, és akkor nem kell meglepődni azon, amikor a GVH eljárást indít. Amúgy a gyermekek kiemelten védendő fogyasztói kör, szintén komoly fókuszban vannak, voltak és valószínűleg maradnak is. Tehát a nekik szent kereskedelmi gyakorlatokkal mindig nagyon óvatosan érdemes bánni, tehát itt akár ügyvéd, szakértőt, akár az önkéntes reklámszabályozó testületet érdemes felkeresni. Az élelmiszerekkel kapcsolatos reklámok szintén vékony jég, az étrend kiegészítők szintúgy. Nagyon gyakran előfordul, hogy ide jön külföldi cég orvostechnikai eszközt reklámozni, majd kiderül róla, hogy azért a magyar szabályozás szerint az egyúttal gyógyászati segédeszköz is, úgyhogy már is biztos a bírság, még ráadásul a média, mármint reklámügynökséget is objektív alapon felelősségre bonják, pedig ő aztán végképp nem tehet semmiről. Tehát az eredeti kérdésemben nem is biztos, hogy annyira emlékszem, a lényeg az
a
az,
műsor első részének vége felé meg sem merek már mukkolni, hogy valami hibát ejtsek itt. Tehát rendkívül érdekfeszítő, amiket mondtál, Andrea, és azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy jövünk vissza pár perces reklámot, pontosabban híreket követően. Már látod, én is reklámról beszélek itt, amit nem is lehetne kiejtenem. És hát a műsor második részében foglalkozunk azzal, hogy a céges ügyek után a átlagos halandó a vélt séremeit hogyan és miként tudja rendezni, illetőleg hát visszaugrunk a 33 pontos ellenőrzési programra, amely egyébként tulajdonképpen ennek az esztendőnek lesz a lelke, már mint a fogyasztóvédelem célket érintő vonatkozásában, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.